Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kilenc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Az Egyesült Államok 30 napos ideiglenes mentességet adott az iráni eredetű tengeren szállított kőolaj és kőolajtermékek értékesítésére és leszállítására, hogy enyhítse a globális ellátási zavarok és az árrobbanás hatásait, közölte az amerikai pénzügyminisztérium. A pénteken kiadott általános engedély kizárólag azokra a szállítmányokra vonatkozik, amelyek már úton voltak március 20-án. Új vásárlásokat vagy termelést nem engedélyez. Az intézkedés április 19-éig marad érvényben, és bizonyos térségekre, köztük Kubára, Észak-Koreára és a Krímre nem terjed ki. Scott Bessent pénzügyminiszter szerint a lépés mintegy 140 millió hordónyi olajat hozhat vissza a globális piacra, ami rövid távon enyhítheti a kínálat szűkösségét és mérsékelheti az árakat. Lezárult a regisztráció a levélszavazásra azoknak, akiknek nincs magyarországi lakcímük. A Nemzeti Választási Iroda külhoni választásra jogosító névjegyzékében csaknem 500 000 választó szerepel. Több mint 10 000 szavazatszámláló bizottság tagjait kell megválasztani március 23-áig, akik az április 12-i választások lebonyolításáért, tisztaságáért és a szavazatok összeszámlálásáért felelnek. A bizottsági tagok felkészítést kapnak, munkájukért pedig emelt díjazás és munkamentesség jár. Áprilisban a megszokottnál korábban érkezik a nyugdíj. A vasárnapra eső utalási nap miatt az ellátásokat már április 10-én pénteken kifizetik. Április 12-e ugyanis vasárnapra esik, így a kifizetéseket a bevett gyakorlat szerint az azt megelőző munkanapra hozzák előre. Ez a szabály minden hónapban érvényes. Ha a megszokott utalási nap hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, a nyugdíj mindig korábban érkezik. A kormány úgy döntött, hogy április 8-áig meghosszabbítja a nemzeti petíció határidejét, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hídvégi Balázs szerint a nemzeti petíció meghirdetése óta Ukrajna fokozta a nyomásgyakorlást Magyarországra. A kormány álláspontja továbbra is az, hogy az ország kimarad a háborúból és nem finanszírozza azt. Mintegy 7 milliárd forintos támogatással segíti a tejtermelő gazdákat a kormány, amely 3 hónapon át literenként körülbelül 15 forint felárat biztosít számukra. A támogatás automatikusan jár azoknak, akik tavaly is részesültek nemzeti tejtámogatásban. 6 milliárd forintos keretből új pályázat indul a technológia transfer vállalatok erősítésére, jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára. A program célja, hogy az egyetemeken és a kutatóhálózatban létrejött innovációk gyorsabban jussanak el a piacra. Érdemi előrelépés nélkül zárult a kormány és a pedagógusok demokratikus szakszervezete közötti első egyeztetés az iskolai dolgozók béremeléséről, írja az Infostart. Korábban az érdekképviselet még április 12-e előtt sztrájkot helyezett kilátásba, ha nem lesz eredmény. Hétfőtől érkeznek a rezsistop kedvezményt tartalmazó számlák, közölte az MVM energiaszolgáltató vállalat. A posztban hozzátették, az elmúlt időszakban rengeteget dolgoztak azért, hogy a rezsistop kedvezmény megjelenjen a fogyasztók számláin. Amennyiben valaki korábban már kapott januári diktálása után számlát, a mostani, a februári diktálás alapján kiállított számlában már benne lesz az összes januári nap fogyasztására számított rezsistop kedvezmény. Már több mint 70 milliárd forintra érkezett pályázat az energetikai otthonfelújítási programban, írja az Infostart. Az elérhető támogatási összeg 10 millió forintra emelkedett, ennek fele vissza nem térítendő forrás. Eddig több mint 6400 nyertesnek utaltak el 30 milliárd forintot. Híreink végén az időjárásról. Nagyrészt felhős idő valószínűbb, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Néhol nagyobb eséllyel délen és nyugaton gyenge eső, zápor előfordulhat. A keleties irányú szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Kép más márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinski Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi, ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Kép mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kíváncsi vagy, milyen az élet szemináriumban?
Tényleg csak imádság és tanulás?
Ki az vagy, hogy kik a kispapok?
Milyenek a hétköznapjaik?
Mit csinálnak szabad időjükben?
És hogy hogyan készülnek arra, hogy papok legyenek?
Gyere a szeminárium nyílt hétvégére,
és tudj velünk egy hétvégét.
Imádság.
Közösség.
Beszélgetések.
Kérdések őszintén.
Válasz a tubuk nélkül.
Lehet, hogy benned is ott van a kérdés.
Lehet, hogy benned is ott van a hívás.
Március 27-én várunk téged is.
Ne csak hajj róla.
Ne csak gondolkodj rajta.
Jöjj és lásd.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Az EGRI Fertile Mesteri Testület 5. alkalommal szervez közös imádságot Eger főterére 2026. március 25-én. Bümölcsoltó Boldogasszony napján a Dobótéren 18 órától közösen fordulunk égi édesanyánkhoz, közbenjárását kérve az élet védelméért, a családokért, hivatásokért, a keresztény magyarság megmaradásáért, a világ békéjéért. Közösségben együtt imádkozunk Jézus Krisztus fogantatásának, születése híruladásának ünnepén. Szeretettel várunk mindenkit március 25-én 18 órától a Dobótérre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
összegyűlt, amit az élet osztott, s én is osztottam szépen. És volt egyszer egy szent találkozás, ott közel jött hozzám az égi lángolás, mely megtisztított és átégette rideg lelkemet. A sötét jégverem, nem kell langyos kényelem, én arra a tűzre vágyom, mely nem pusztít, csak éltet. Mert volt egyszer egy szent találkozás, most már benne még az égi lángolás, mely megtisztított és átformálta hideg lelkemet, mert ez az a tűz, ez az a tűz.
Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok, a Lélekhangoló mai szerkesztője. Vendégem Böjtös Attila, akit ötfős családjával együtt hallhatunk énekelni és zenélni. Megtudhatják beszélgetésünkből, hogy mit jelent számára a küldetés missziós terepen, családban és iskolában. Vendégünk a mai Lélekhangolóban Böjtös Attila. Kivételesen nem is mondok rólad semmit, hanem szeretném, hogy megtudják a hallgatók is, hogy mi az, amit magadról mondanál.
Köszöntelek én is meg a kedves hallgatókat is sok szeretettel. Nagyon egyszerű, főállású hitoktatóként dolgozom a Székesfehérvári Evangélikus Gyülekezetben. 3 gyermekes családapa, lehetek feleségem zenetanárnő, Veronika, gyermekeink egyik egyetemista, a legidősebb mérnök fiúnak készül, a másik 2 pedig majdnem bizti, hogy anyjukat követve zenész lesz.
A gyerekekről elég sokat beszéltél, tehát akkor vehetjük úgy, hogy nagyon fontos számodra az apaságod.
Megmondom őszintén, te a legfontosabb. Ha arra gondolok, hogy valaki a Facebook oldalamra rámenne, és megnézni a profilképemet, ott is a családi fotó van, amit sok év után cseréltem le egy szintén családi fotóról. Valahogy annyira hozzám nőtt az egész családban lét, hogy nem volt szívem csak egy szóló profilképet odarakni, úgyhogy szerintem ez sok mindent elárul.
Te milyen családból jössz?
Nagyon szerető családból jövök. Hála Istennek, hogy mind a 2 szülőm még él. A szüleim tisztesen, szépen dolgoztak, neveltek bennünket, ahogyan tudtak, nagy-nagy szeretettel. Nyilván a szülői minta sokat ad az embernek, és valamelyest meg is valósítja, ha tudja, saját családjában.
Feleségeddel mennyire fiatalon találkoztatok?
Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés. Most vagy készültél?
Nem.
Vagy csak beletrafáltál egy érdekes momentumban. Bizony későn találkoztunk. Tehát mind a 2 már a 30-on túl voltunk, és a találkozásunk azért már talán rá is vezet bennünket egy fontos életszakaszunkhoz, amikor egy evangélikus gyülekezetben gyülekezeti munkatárs szerűségként végeztem kvázi lelkészi szolgálatot, és viszonylag az elején egy ártatlan szószékcsere alkalmával találkoztam Veronikával, ahol a hozzánk látogató lelkésznek a húga révén ott találkoztunk, 1-2 hónap múlva egy nagyvelegi ifjúsági táborban is, és aztán pedig elindult valamiféle kapcsolat közöttünk.
Fa Veronika is már 30-as korosztály volt, akkor ő már főleg érezhette úgy az időszavát. Várt nagyon, gondolom, egy társra. Mennyire volt ez sorsszerű, amit mondjuk isteni beavatkozásnak hívnánk inkább, hogy ti megtaláltátok egymást?
Nagy titokra kérdezel rá, és egyébként amennyire megismergettem Istent az elmúlt 51-2 évben, 53 hamarosan, Isten igen vezet bennünket, aztán vagy észrevesszük ezt, hogy hogyan, vagy nem, főleg csak utólag szerintem, olykor talán közben is, amikor nagy szükség lehet rá, akkor még ezt is megengedheti, hogy látjuk azt, hogy merre akar bennünket vezetni. Ez nekem egy fontos időszakban az életemben, amikor nagy útkeresésben voltam, sokat jelentett. De igen, hát persze látjuk azt, hogy Isten, aki jó és jót akar nekünk, valahogyan összetalálkoztatott bennünket. Sorsszerűség, Isten kegyelme, igen, ezekben a dolgokban én őt látom.
Mióta számít számodra ez, hogy mit gondol Isten rólad egyáltalán? Vagy mióta tudsz róla, hogy ott van az életedben? Vagy itt van egyáltalán, mint tényező?
Sejtettem ezt már kiskorom óta, egészen élessé a 20-as évém legelején, egyetemi évek közepén vált. Az egy eléggé drasztikus megtérési fordulat volt az életemben. Utólag látom meg még jobban azt, hogy azért az, hogy én azt megtérésnek élhettem meg, annak nagyon hosszú előzménye volt az életemben. Vallásos családból származom, viszont a vallásos nevelésünk a időközönkénti templomba járásban merült ki, de Istennek a léte soha nem volt kérdés, úgy gondolom. 1-2 gyermekkori élmény meg is ragad bennem. A Fiatalok Bibliája című könyvet találtam meg otthon, és olvasgattam egy-egy vasárnapi ebéd után, csoki evés közben a lapjai meg is látszott. Még alsós lehettem szerintem. Annyit értettem meg belőle, hogy amikor a barátaim az iskolában csúnyán beszéltek Jézusról vagy Istenről, akkor én ágáltam magam, hogy de hát nincs igazuk, hát ő nagyon jó, ő nem olyan. Tudatalan bennem volt ez nagyon már fiatal korom óta, viszont ami igazán átütő erő volt az a ifjú korom éveiben, és az már egyértelműen köthető egy nagyon mély szerelmi csalódásnak. Amikor én kerestem a kapaszkodót, 23 éves lehettem, olyan valakit kerestem, akire mindig számíthatok, és nem kell újabb földrengéstől tartani, olyan valakit kerestem, akinek adhatom magamat úgy, hogy vagyok. Na persze az irány már megvolt, én már évekkel korábban olvasgattam a Bibliát, leemeltem a polcról. Igen, ez nagy igazság, visszaraktam, éltem tovább a fiatalok életét, és ez az időszak volt az, amikor egy nagyon kedves angol tanárom az egyetemen, Pécset jártam egyetemre, az a kezembe adott egy címet, hogy van egy keresztény tábor Angliában, és ott keresnek kelet-európai segítő fiatalokat. És nekem volt kedvem elmenni, mert én meg szerettem volna térni. Szerettem volna ezt a dolgot úgy megélni, átélni. És hála Istennek, hogy a szüleim nagyon bátran elengedtek engem. Angliából eltöltöttem közel másfél hónapot, és nekem az a tábor életfordító élmény volt.
Mi volt azon annyira újszerű, vagy mit hallottál olyat, amit itthon nem hallhattál volna meg?
Újat nem mondhattak, csak utána újszerűen, és nekem volt a fülem nyitva rá. Ott először hallottam ilyen egyszerűen a dolgot, hogy Jézust be lehet fogadni a szívedbe. Hallottam én már ilyeneket, ha nem is ilyen szavakkal, Isten szeretetéről, ma örömmel hallgatom az ilyen prédikációkat, de ott is akkor ez nekem újszerűen hatott. Továbbá fiatalokat először láttam úgy, hogy leborulnak egy kis kápolnába, előttük a nyitott Biblia, és imádkoznak, és énekelnek, és fiatalosan élik meg a hitüket, az engem nagyon megragadott, hogy így is lehet. És ott azt hiszem, hogy ez a fizikai elszakadás is segített engem, hogy minden gondom ott maradt Magyarországon, és ha úgy tetszik, csak önmagam lehettem ott, és úgy találkoztam Jézussal, és ez a találkozás így drámai volt, és tudtam, hogy ez egy életfordító befogadás, befogadtatás lesz, és így is lett.
Megszólított, hogy legyen tanítványa, emberek halászává tesz majd engemet. És én mentem, csodákra várva, nem tudom, mi történt velem. Ne gondolt, hogy álom, álom volt az egész. Megmutatta, megmutatta nekem szeretetét. Ne gondolt, hogy álom, álom volt az egész. Megmutattam, megmutatta nekem.
Amikor hazajöttél Angliából a most elmesélt hitre jutás után, tudott ez olyan maradandó lenni, ahogyan remélted, hogy az lesz?
Abszolút. Tehát én azt tudtam, hogy sok mindent másképp fogok csinálni, hogyha hazatérek Magyarországra. A családomban némi megrökönyödést okoztam azért ezzel, hogy én most Jézusról, meg Szentlélekről kezdtem el beszélni. De azt hiszem, hogy a fiatalos életemben, a baráti körömben volt még sokkal erőteljesebb a váltás. Én akkor Pécsett egy helyi amatőr rock együttesnek voltam, hosszú hajó gitárosa. Sohasem voltam én sem túlzó, tehát józanul, de azért az egyre inkább teher volt számomra, hogy a zenénkkel, rockkocsmákba fellépve asszisztálok én magam is italozáshoz, olyan szórakozáshoz, amiről úgy éreztem, hogy nem teljesen helyén való. Ez nekem teherré kezdett el válni. És tudtam, hogy valószínűleg, hogy ennek a világi rockzenélésnek véget is fogok vetni. És ez így történt. Egy koncert előtt leültem a barátaimmal, és elmondtam nekik, amit ők már tudtak, hogy Angliában egy milyen vallási élménye volt. Elmondtam azt, hogy nekem ez lelkiismereti teher, és hogy hamarosan kiszállnék a zenekarból. És ők ezt megértették, és parkolópályára került egy ilyen világi zenei pályafutás, új baráti kör lett szükséges, és alakult is ki, de ez már a keresztény közösségben.
Hogyan tanultál tovább Istenről, Jézusról? Aztán elindultál tovább, és te is szolgáló gyermeke lettél, de mi volt a tanulásodnak a folyamata?
Tele voltam tudásszomjjal és vágyakozással, hogy még többet megismerni Jézusból, növekedni a hitben, és ha már elém került egy evangélikus bibliaiskola, havonta egyszer egy hosszú hétvégén találkoztunk Piris Csabán, az ország minden részébe jöttek, és ott lelkészek vagy laikusok tanítottak bennünket, előadások voltak, szemináriumok, gyakorlati képzés. Ez egy 2 éves bibliaiskola volt, az nekem nagyon sokat jelentett közösségben is, tudásban is, és hát láttam azt, hogy mennyiféle módon lehet indulni és szolgálni keresztényként.
Ez az, amire azt mondjuk, hogy laikus szolgálat, hogy mindenki visszatér a gyülekezetébe, a saját közösségébe, és úgy oda teszi magát, ahogy van hétköznapi emberként?
Pontosan, hiszen én egy angol földrajztanár végzettséggel egy helyi gimnáziumban tanítottam Pécsett, de alig vártam már azokat a péntekeket, amikor tudtam, hogy valami nagyon jó fog történni a hétvégén, és lobogtam. Úgyhogy igen, és ott a helyben, a gyülekezetben találtam meg a szolgálati területemet. Először idősek látogatásában, van egy szeretett otthon a Pécsi Evangélikus Gyülekezet fenntartásában. Oda jártam be időseket látogatni, vaknéniknek felolvasni, nagy élmény volt. kicsit predikálni, és gyakoroltam, amit tanultam az előző napokban a hétvégén Piliscsabán. Aztán pedig a gyermekmunkába kezdtem bevonódni, aztán lett egy, ha úgy tetszik, egy hivatásbeli fordulat, amikor már egészen kiteljesedhetett ez a keresztény szolgálat.
Igen, erre szeretnék rákérdezni, hiszen tudom rólad, hogy Sárbogárdra kaptál egy missziós küldetést gyakorlatilag. Erről mesélj akkor kicsit.
Iczés János püspök úr volt akkor hivatalban, és máig csodálom az ő bátorságát, hogy kimert engem laikust küldeni egy akkor lelkész nélküli evangélikus gyülekezetbe, a Sárbogárd Sárszent Miklósi evangélikus gyülekezetbe. A győri család révén azért nagyjából sejtett, hogy nem valami őrült vagyok, ez a bizalom megvolt. Igazából ellátták ezt a gyülekezetet szolgálattal a környékből egy lelkész, de helyben lakó lelkész nem volt, és hát így kerültem Sárbogárdra. Gyakorlatilag belecsöppentem egy olyan helyzetbe, amelyben még közelibe sem voltam, tehát a feladatom az volt, hogy kvázi lelkészként működjek, természetesen Luther kabát nélkül, hiszen nem voltam felavatott lelkész, és ott pásztoroljam ezt a évek óta helyben lakó lelkész nélkül élő gyülekezetet.
Ez még most is egyedi megoldás lenne az egyházunkban. Ez olyan egyszerűen is hangzik most, ahogy így mondod, de mégis mit jelentett neked? Egyszer csak fogtad magad, és olyan feladatokat vállaltál fel, amihez előtte úgy nem volt semmilyen közöd. Ez azért nagy lépésnek tűnik.
Nagy lépés volt, és hogyha beszéltem a legelején Isten vezetésről, akkor egy olyan időszak volt, amikor nagyon kutattam Isten akaratát. És el kellett döntenem, hogy Pécsett, tanári állást szögre akasztva elmenjek egy olyan városkába, ahol eddig mindig csak átutaztam, ahol senkit nem ismerek, kerestem Istennek a vezetését. És nagyon tudatosan, másokkal beszélgetve, prédikációkra figyelve, imádságban, igét olvasva, és emlékszem, hogy a albérleti szobámnak a két falára írtam fel a pro és kontra érveket, hogy ott van a helyem, váltanom kell-e, vagy pedig maradjak a fenekemen. És végül arra jutottam, hogy az az én utam, hogy elhagyjak egy csomó mindent magam mögött, és elmenjek egy egészen új kihívásra, és így kerültem Sárbogárdra.
Böjtös Attilával a megelőzőekben sárbogárdi missziós szolgálatáról beszélgettünk.
Mesélted itt az elején, hogy ott találkoztál a jövendőbeliddel. Mennyi ideig voltál ott, és mikor jöttél el onnan? Már családdal, vagy hogy volt ez?
Nagyjából az egyik negyede az életemnek ez a sárbogárdi 13 év. 2002-ben kerültem oda, és bizony egy évvel később már Veronikával találkoztam, és rá egy évre pedig össze is házasodtunk, és aztán jöttek a gyerekek, úgyhogy a családalapítás abszolút erre az időszakra annak az elejére esik. És hát kettős volt a kihívás, az egyik az, hogy egy hát alapvetően idősödő, falusias arcot, hogy gyülekezetet pásztorolni. Egyébként ott kellett megtanulnom azt, hogy igen, szép az, amikor elmondja az ember a maga megtérését, meg a lobogó hitét, de amikor láttam azokat az idős embereket, akik a maguk egyszerű módján hűséggel jöttek Isten tiszteletre, akkora volt a szeretet a szívükben, hogy csak na. Szóval másfajta karakterű hit, más generáció volt, annak is megvan a szépsége, értéke, és hitem szerint üdvösséges volt. Úgyhogy egyszerre ezeket az embereket pásztorolni, hát olykor utolsó útra is elkísérni őket, az egyik feladat volt, hogy a meglevő gyülekezetet stabilizáljuk, és foglalkozzunk velük. Aztán pedig a nagy kihívás, tényleg csak a csillagos ég volt, mint határ. Tehát, hogy hogyan tudjuk a missziót egészen újszerűen, kreatívan megvalósítani, és még távol levő emberkéket a gyülekezetbe bevonzani. És ebben óriási terep és lehetőség volt Sárbogárd akkor.
Nem volt túl nagy a kihívás? Honnan volt erőd, és milyen ötleteid voltak ehhez?
Nagy volt a kihívás, de egyszer már, ha ott voltam, akkor igazából nem is ezt méricskéltem, vagy Verával nem ezt méricskéltük. Elén nagyon könnyű volt az, hogy mindent együtt csinálhattunk. Hát itt kiterjedt gyermekmunkától, templom javára gyűjtögettünk pénzt a városbeliektől. Nagyon hamar egy egész modern missziói alkalmat szerveztünk, életműhely címen, amit mi is átvettünk valahonnan, amit Alfa kurzus és más címeken azóta is művelnek keresztjének, ahol közösség épül, előadás, és főként a periférián levő embereket célozza meg. Nagyon-nagyon sokszínű munkát végeztünk ott.
Most más területen vagy, és magad mögött hagytad ezt az időszakot teljesen. Hogyan éltek mostanában?
10 éve Székesfehérváron hitoktatóskodom, és ez valóban más terület. Itt nekem a hitoktatás az elsődleges feladatom, persze ennek is vannak elágazásai, egyikén elágazása gyermekmunka, vasárnapi gyerekfoglalkozások, családi istentiszteletek, zenei szolgálat, de nyilván mégiscsak egy kötöttebb mederben. De azon gondolkoztam én is, hogy más formában én nagyon remélem, hogy ez a missziói lelkület bennem van. Ha arra gondolok, hogy ha nem is látványosan, de valahol ez a vágy bennem, hogy az evangéliumot átadjam gyerekeknek, ez oda visz, és nem csak engem egyébként. Más hitoktatók munkájában ezt jó észrevenni, mert hogyha valaki mondjuk eljár 4 éven keresztül egy szorvány gyülekezetbe egy szem emberkért 4 éven keresztül, akkor az azért is van, mert az az egy is neki nagyon fontos, mi ez, ha nem missziói hivatástudat, vagy ha az ember úgy végzi a munkáját, hogy át akar adni valamit az órán, tehát hogy szeretné, hogyha az a fontos üzenet átadódna, akkor azért szerintem ott lobog a hitoktató szívében is az a vágy, hogy bizonyságot tegyek és Jézushoz vezessek embereket, ami nyilván megint mondom, egy misszionáros életében nagyon nyilvánvaló és látványos, de úgy gondolom, hogy nagyon sokunkban ez ott van.
Elmondod nekünk, hogy miért jöttetek el onnan?
Az is egy nagyon nehéz döntés volt. Családunkban a gyerekek esetében volt egy ilyen döntéshelyzetünk. Középső gyermekünk autizmussal élt, ez elég hamar kiderült néhány éves korában, és teljesen rábíztuk az iskola választás kérdését a szakemberekre, és akkor azt mondták, hogy ennek a gyerkősznek nem egy szegregált intézményben a helye, hanem integrálható nagyon szépen, mert intellektuálisan hála Istennek, hogy épp, hogyha egy olyan befogadó közösségbe tudjuk vinni, ahol ő nem veszik el a nagy tömegben. És valahogy elénk került egy Tác nevű kis községnek a neve, ami tömegközlekedéssel elérhetetlen, és arra már nem volt erőnk, hogy naponta hozzuk, vigyük, hozzuk a fiunkat oda iskolába, amely iskolában már évekre visszamenőleg nagyon szépen integráltak autizmussal élő gyerekeket. Szakembergárda meg volt hozzá, a tanárok ismerték ezt a jelenséget, a diákok hozzászoktak, és azt láttuk, hogy Fehérvárról ez akár majd később egyénileg busszal az ő számára is nagyon szépen elérhető. Úgyhogy itt összecsapott a hivatástudat, szolgálatkészség és a szülői felelősségnek a kérdése, és hát megmondom őszintén, ez utóbbi került a prioritások közé. Valahogy éppen ez időtájt üresedett meg Isten vezetése. Itt Fehérváron egy hitoktatói állás, ahogy eljöttünk Sárbogádról, már kész volt az új hely, Boldi már ment iskolába, úgyhogy olyan gördülékeny volt a váltás, amilyen nem is nagyon lehetne, hogy ez belül a szív mélyén, jelen esetben az én szívem mélyén, ez mennyire nehéz volt, azt nehéz lenne kifejezni.
Milyen szerepet játszanak a gyerekek az életedben, úgy általánosságban? Azt is látva, hogy a sajátjaink egy idő után már nem is gyerekek annyira, de neked mindig vannak kicsik is a kezed alatt.
Abszolút, és ez nagy örömet okoz nekem. Azért talán könnyebb nekem a hitoktatás, mert egy szűkebb területe a lelki munkának is. Én sohasem voltam semmiből sem kiemelkedő. De valahogy azt látom, hogy ami képességem, tehetségem van, az mind tudom kamatoztatni a hittanórákon. Kíváncsi vagyok az emberekre úgy általában, és amikor egy gyermeknek a világa nyílik ki előttem, az nagyon nagy élmény. Tehát én nagyon szeretek gyermeknek lenni, na persze tudatos felnőttként, de nem esik nehezemre, sőt élvezem, hogyha mesélésemmel, a történet elmondásával elvarázsolom őket. Van zenei tehetségem, milyen jó, hogy tudok gitározni, és egyáltalán a munkámra való igényesség, hogy olyan eszközöket használjak, ami a gyerekeknek tetszik, szívesen foglalkoznak vele, úgyhogy nagyon sok minden egybe állt itt a hitoktatói munkában. A legtöbb gyakorlatom a kisebb gyerekek, vagy mondjuk a általános iskolai 8-al bezárólag vannak, úgyhogy engem frissít, karbantart lelkileg mindenképpen. Gyermeki bizalmat tanulgatok tőlük. Örülök annak, hogy ilyen korosztályban foglalatoskodhatom.
Te vagy az, aki lélek áram, te vagy csak igaz.
Szerinted komolyan hitre juthat egy gyermek?
Abszolút. Tudjuk, hogy egy gyermek a szüleiben maximálisan megbízik. Tehát, hogyha apa azt mondja, hogy gyere, elkaplak, akkor odaveti magát, akár milyen magasan is száll a hinta. Tehát ez a bizalom szerintem nagyon ott van bennük Isten iránt, viszont amikor jön a kiskamaszkor, vagy a kicsivel még nagyobb kor, és jönnek a kőkemény kérdések, hogyha ott nincs szerintem valaki személy, egy szülő, egy hitoktató, aki érti ezt a hitbeli fejlődést, és nem tud ebben úgy segítséget adni a gyermeknek, hogy újra tanulni ugyanazt, hogy most már érettebb feje milyen válaszunk van mondjuk a teremtés kontra evolúció összefüggésében. Hogyha ott van egy ilyen vezető valaki, akkor szerintem nagyon szépen át tudja ezt vészelni, és a hitfelelőség későbbi szakaszába tud a gyermek átvitorlázni. Ha viszont ott elakadunk, akkor én úgy tapasztalom, hogy megmarad a gyermekkori szép álmok között az a néhány jó kis hittanóra, de valahogy nem találkozik számukra az élet kérdéseikkel a dolog, és ott könnyen el tudnak távolodni a hittől.
A saját gyerekeidről tudsz mesélni ilyen szempontból, hogy állnak a hittel?
Ők világéletükben már pár hetes koruk óta járnak istentiszteletre, benne mozogtak a gyülekezetben, velünk együtt, mert én komolyan úgy gondolom, hogy a gyülekezet a családok összessége, és a családokként jó a gyülekezethez tartozni. Ez a hitben járás a családon belül, meg a családdal együtt, szerintem ez talpalja meg őket leginkább. A legnagyobb fiunk, ő most már nagyon a maga útját járja, és örömmel látom, hogy most már a maga elhatározásából lett egy bibliolvasó fiatalemberré, aki tudatosan keresi a prédikációkat, gondolkodó ember, éppen most kérték meg arra, hogy tanúskodjon Én és a Biblia címmel. Én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog majd mondani ott.
Családilag a gyülekezetben zenei szolgálatot végeztek. Ezt hogyan kell elképzelni?
A két kisebb, mint említettem, zenei pályára készülnek, a középső, ő zongoristának tanul, a egy évvel fiatalabb öccse pedig, aki ugyan ütőszakos, nagyon tehetséges a zongorában szintén. Most már az szokott lenni, hogy ha Verára esik a sor a vasárnapi kántori szolgálatra, akkor hárman vannak fönn ott az orgonánon, és szépen beosztják, de akkor már több szólamban, hogy ki melyiket játsza. A srácok már évek óta visszajárnak a Fóti Kántor képzőintézetben a nyári tanfolyamokra, úgyhogy elég szépen ki vannak talpalva, és ez még reménység szerint, ha Isten megadja, akkor csak gazdagodhat. Családi Isten tiszteleteken, de egyéb alkalmakon, amikor keresztény könnyű zenére kerül sor, akkor szintén ott vagyunk. Családom minden tagja érintett. Szerintem nagyon igényesen, szépen folyik ez a munka. A mi magunk nagy örömére is, mert ez össze is rám bennünket, össze is tart bennünket.
Milyen igével indultatok a házasságba? Emlékszel még rá?
Az igét Vera választotta. Énekek éneke 8. fejezetéből a 6. vers volt az: tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra. Bizony, erős a szerelem, mint a halál, legyőzhetetlen a szenvedély, akár a sír. Úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az Úrnak lángja. Ez volt az ige. Az esküvő is nagyon személyes volt, mert egy-két jól ismert lelkészt kértünk fel a szertartásra, Vera bátyját, illetve egy közös jó ismerősünket. Az énekválasztás is a mi lehetőségünk volt, úgyhogy nagyjából e köré fonódott a közös indulása házasságkötéskor. Ha valakinek felnőnek a gyermekei, most már lassan ezt mondhatjuk, akkor azért nyilván valamelyest űr kezd úgy megmutatkozni az életében, és ilyenkor kell akkor a házastársoknak újra megtalálni azt a szoros minőségi kapcsolatot, ami azért valahogy mindig, talán nem csak nálunk, de úgy elhalványult a mindennapos gyermeknevelés, iskola, csinált ezen dolgok között. Szerintem ez egy fontos időszak, hogy ezt felfedezzük újra, mert tudom, hogy ebben nagyon könnyű elcsúszni, és sokszor pont ilyen korban szűnnek meg házasságok. Úgyhogy ez jó lenne nem elrontani és jól csinálni. Ez egy ilyen életkorunkból fakadó kihívás, mert én vallom azt, hogy a házasság azért az ne két embernek a egymás mellett élés legyen, hanem a legteljesebb, legmélyebb közösség. Annak boldogító megélése kölcsönösen. Ugyanám ez a mérce, erre oda kell figyelnünk.
A stabil alapok már megvannak ehhez, de azért ezeken dolgozni is kell.
Van mihez visszanyúlnunk, ez így van.
Mi lenne az imádságod most, amivel a helyzetedet, családodat, gyerekeidet, házasságodat Istenre bízod? Mi lenne ebben az imádságban?
Én a fiúkért kérnem, akkor az mindenképpen az lenne, hogy valahol Jézus közelében éljék az életüket, ránézve éljék meg az életüket minél tartalmasabban, minél teljesebben Jézusra nézve. Ezt kérném mind a három fiamnak. Magunk számára pedig azt, ami ebben az életszakaszban a nagy kihívás, hogy szerelemben, hitben éljük az életünket a feleségemmel, földi életünk végig. Ennél azt hiszem, hogy többet nem is kívánnék magamnak sem, úgy amúgy sem, meg imádságban sem.
Ahány csillag van az égen, annyi áldást adtál nékem, Istenem. Köszönöm.
Kedves hallgatóink, a végéhez közeledik lélekhangoló műsorunk. Vendégünk Böjtös Attila hitoktató volt, három fiú édesapja. Attilát a saját hitre jutásáról, családjuk alakulásáról, Istennek végzett szolgálatairól kérdeztük. A beszélgetés meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a missio.lutheram.hu webhelyen a rádió menü alatt. A Spotify-on Lélekhangoló néven szerepel podcastként a műsorunk. Az Evangélikus Rádió Missziónak a következő e-mail címre írhatnak: evmis@lutheram.hu. Böjtös Attila és családja énekével búcsúzunk kedves hallgatóinktól. Erős vár a mi Istenünk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Lázár halála és feltámasztása a János evangélium egyik kulcsfontosságú eseménye. Nem csak azért, mert ez Jézus nyilvános működésének utolsó legnagyobb csodája, hanem mert megmutatja, hogy az ige nem puszta tanítás, hanem életet adó erő, aki belenyúl a halál sötétségébe, és onnan is képes kiemelni, életre hívni az embert. A történet első drámai pontja a késlekedés. Jézus megkapja a hírt Lázárról: Uram, nézd, beteg, akit szeretsz. Ebből a mondatból fájdalom és bizalom árad. Lázár két testvére, Márta és Mária nem kér semmit, nem mondják, hogy jöjjön, gyógyítsa meg, hanem csak közlik a tényt, mint egy emlékeztetve Jézust a szeretetre, ami összeköti őt Lázárral. De Jézus nem indul el azonnal. Ez a késlekedés döbbenetes és elgondolkodtató. Jézus, aki mindig kész volt segíteni, most vár. Talán bennünk is felmerült már a kérdés egyes élethelyzetekben, miért nem jön Isten azonnal, amikor legnagyobb szükség lenne rá? Miért nem akadályozza meg a tragédiát? A hír után csend következik, de ebben a csendben készül valami, amit senki nem lát előre, csak egyedül az Úr. Ő nem közönnyel vár, hanem egy nagyobb szeretet távlatából. Ő nem tehetetlenség miatt vár, hanem később akarja megmutatni, hogy arra is képes, amire emberek soha. Ő nem távol tartja a szenvedést az embertől, hanem a szenvedést teszi Isten erejének helyszínévé. Jézus nem a beteg Lázárt gyógyítja meg, hanem a halott Lázárt támasztja fel. Nem az utolsó pillanatban érkező csoda története ez, hanem azé az isteni szói, amely nem ismeri a visszafordíthatatlant. Mikor Jézus megérkezik, Márta azonnal eléje siet. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Ez a mondat nem vád, inkább fájdalmas hitvallás arról, hogy Jézus tudott volna segíteni, ha korábban érkezik. Márta hitében ott a vágy, bárcsak megtetted volna. De még ebben a gyászban is kimondja, de tudom, hogy most is bármit kérsz Istentől, megadja neked. Ez mutatja meg, milyen a hit valódi természete. Nem a csoda megléte vagy hiánya a lényeges, hanem az a bizalom, hogy Isten most is és bármikor képes cselekedni. Jézus válasza a reményt nem helyezi át a távoli jövőbe, hanem örökké érvényes. Én vagyok a feltámadás és az élet. Ez tehát nem ígéret, hanem kinyilatkoztatás. Jézus nem csak tud valamit az életről, hanem ő maga az élet. Akiben ő él, abban az élet már jelen van, még ha a halál árnyéka vetül is rá. Jézus könnyekre fakadt. Ez az egyik legmélyebb tartalmú kijelentés az evangéliumban. A síró Isten képe eltér minden filozófiai elgondolástól. Nem egy távoli, mozdíthatatlan lényt látunk, hanem az emberrel a fájdalmában, gyászában együttérző Istent, akit valóban megérint az ember fájdalma. Az Úr könnyei azt üzenik, hogy nem lehet az utolsó szó a halálé, mert Istennek ezt követően is van terve az emberrel. Ezután következik a történet fordulópontja. Jézus a sírhoz megy, és felszólítja a halottat. Lázár, jöjj ki! A szó, amelyet kimond, újra teremtő szó, ahogyan a teremtéskor a világ a legyen világosság igével létrejött, úgy Lázár is új életet kap Jézus szavára. Jézus parancsa most életet fakaszt, Isten szava, amely újra életre hívja az embert. Lázár története új megvilágításba helyezi a mi nagy böjtünket. Mindannyiunk életében vannak sírok, ahová már négy napja, vagy hosszabb ideje be van zárva valami, egy régisebb, egy reménytelen kapcsolat, egy régóta cipelt lelki teher, egy bűn, ami régóta nyomaszt. De Jézus most is segíteni akar, ezért mondja, jöjj ki! Van-e bátorságunk kijönni ebből a sírból, a lelki sötétségből? A nagybőjt ebben az értelemben a feltámadás előszobája, ahol a bűnbánat nem önsajnálat, hanem megnyílás Isten újjáteremtő szavára. Uram Jézus Krisztus, te nem félsz a sírhoz lépni, és nem hátrálsz meg a halál tényétől. Te sírsz velünk, mert szeretsz minket. Hiszem, hogy te vagy a feltámadás és az élet. Köszönöm, hogy nem mindig úgy válaszolsz, ahogy elképzelem. Köszönöm, hogy van bátorságod késni, hogy nagyobbat adj. Te nem csak beteg testemet gyógyítod meg, hanem lelkemet támasztod fel. Uram, kiálts rám, jöjj ki! Hívd ki a sötétségből, a bezártságból, bűneim sírjából. Adj erőt elindulni feléd még akkor is, ha a testem és lelkem fáradt. Oldozz fel mindattól, ami megkötöz, és add meg nekem az új élet szabadságát. Vezess, Uram, az örök élet világosságába, mert te vagy az élet, és én veled akarok élni most és az örökké valóságban.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Thank you.
Hallgassák meg felhívásunkat!
Kedves hallgatóink, a megszokottól eltérően ma 11 órakor közvetítjük a Szentmisét. Dr. Ternyák Csaba egri érsek ünnepi Szentmisét mutat be, melynek keretében megáldja a felújított Ondi Magyarok Nagyasszonya templomot.
Felhívásunkat hallották.